Egy érdekes szakasz szeretnék elővenni, és egy érdekes témakört is egyben. Méghozzá Pálnak a leveléből, 1 Timóteus 4. fejezetéből, a 7. vers 2. részétől. És azért is szeretném ezt egy kicsit kibontani, mert úgy érzékelem, hogy önmagába véve a páli levelekben sok rész elferdítve jelenik meg, és nagyon sok olyan momentum van, amit aranymondásként használunk, és úgy értelmezzük, ahogy lehet, hogy valójában nem is kellene. Nagyon sokszor kiferdítjük Pálnak a szavait, és azt tapasztaltam, hogy tulajdonképpen a gyülekezetek nagy része és a hívő embereknek a nagy része ezeken a levél értelmezéseken csúszik el. Méghozzá szélsőséges irányba. Vagy az egyik szélsőség az a farizeusság, akik valóban szó szerint elkezdik értelmezni Pálnak a szavait, a másik szélsőség pedig a karizmatikusság, akik pár szavaiban a túlfokozást, a túlfűtöttséget vélik felfedezni. Holott egyik sem jelenik meg igazából ezek között, a sorok között, hanem egy nagyon racionális, nagyon egyszerű és nagyon tiszta módon gondolkodó és élő embernek a szavai tükröződnek vissza ezekből a levelekből. Alapvetően, hogyha elkezdjük nézni a páli leveleket, és mondjuk a Károli Bibliából elővesszük azokat a részeket, ahol a vastagbetűs kiemelt ige szakaszok vannak, szinte mindegyikből az jön át, hogy van ezen már egy, hát hogy is fejezem ki szépen, egy keresztény máz. És sokszor ezzel a mázzal nem tudunk mit kezdeni, mert úgy érezzük, hogy ez már túl kegyes, túl pietista, túlságosan érzelemmel fűtött, érzelemmel teli, vagy éppen túlságosan puritán és leegyszerűsített. És egy kicsit engem is elkezdett foglalkoztatni ez az egész, hogy tulajdonképpen valóban ez a Ráv Saul hogyan gondolkodott, hogyan érzett, és mit akart ő tükrözni a szavaival. És szeretnék egy kicsit elvonatkoztatni mindenféle fordítástól a magyar és a görög értelmezésektől, és picit visszatérni ehhez a zsidó emberhez, aki tényleg zsidóként élt, gondolkodott, és így töltötte be azt a küldetést, amit Isten rábízott. Hát így venném elő a Timóteushoz írt első levelet, egy olyan levelet, akihez úgy szólt Pál, mint a saját gyermekéhez, mint szolgatásához, és neki adott tanácsokat, őt látta el tanácsokkal. Tehát a 4. fejezet 7. versének a 2. részétől olvasom. Hanem gyakorold magadat a kegyességre, mert a test gyakorlásának kevés haszna van, de a kegyesség mindenre hasznos, meglévén benne a jelenvaló és a jövő életnek ígérete. És ennek az alcíme is, ennek a kis résznek az, hogy a kegyességben való járásra való intés, ahogy Károly írja, intés a kegyességre és annak gyakorlására. És önmagában véve már ez a szó elgondolkoztatott, hogy mi az, hogy kegyesség. Hogyan értelmezzük ezt a szót, hogy kegyességet gyakoroljunk? Hogyan gyakoroljunk jól kegyességet, valóban Isten szerint? És ha ezt a szót egy picit elkezdjük forgatni magunkban, és gondolkozunk rajta, akkor kinek milyen kép jön le, de nekem elsőre az jött le, hogy valaki kegyet gyakorol valaki felé. És akarva akaratlan bejött egy hierarchikus kép előttem, hogy valaki megkegyelmez valakinek, valaki olyas, valaki ad kegyet, aki valaki fölött áll, és egy alsóbb rendű felé fordul, és annak megkegyelmez. És talán a hétköznapi beszédünkbe is átszűrődött ez, hogy kegyelmességet gyakorol a kegyes úr valaki felé. Ugye, ha akarjuk, hanem azért bejönnek itt a földesúri nagy birtokosoknak a képei, akik az alattvalóik felé kegyet gyakoroltak, ők voltak a kegyelmes urak. Csak bejönnek ezek a középkori attitűdök, ezek a feudális rendek, és nehezen tudunk kiszakadni ebből. Mert akármilyen kép is jut eszünkbe, azért a kegyességnek a gyakorlása mindig egyfajta lehajlást mutat. Mindig van valaki fölül, és van valaki alul, tehát nincs egyenrangúság. Akkor hogyan gyakoroljam ezt a kegyességet? Hogy tudom én jól gyakorolni ezt a kegyességet? Gyakorold magad a kegyességre, ezt mondja Pál is, mert a kegyesség mindenre hasznos, meglévén benne a jelenvaló és a jövő életnek ígérete. Hát most már ezek után tényleg érdekelt, hogy mi ez a kegyesség, mi az önmagában a kegy, és tényleg elővettem a Héber Új Szövetséget, hogy megnézem, hogy valóban ebben a zsidó gondolkodásmódban hogyan jelent meg ez a kegyesség, mint szókép, mint egyáltalán fogalom, és meg kell, hogy mondjam, hogy sehogy. Ugyanis nem ez a szó szerepel itt, hogy kegyesség, hanem az, hogy Istenfélelem. Szó szerint Yirat Elohim, ahogy a Héber mondja, ami annyit jelent, hogy az Istennek félelme. És ha ezt behelyettesítem, akkor azt mondhatom, hogy gyakorold magadat az Istenfélelemben. És itt viszem is tovább a gondolatmenetet, hogy mit jelent az Istenfélelem. És akkor tulajdonképpen folytathatnám a 8. verssel is így behelyettesítve, hogy az Istenfélelem mindenre hasznos, meglévén benne a jelenvaló és a jövő életnek ígérete, de ezt majd egy kicsit később részletesen kibontom, hogy mi is ez. Az Istenfélelem. Mit jelent az Istennek félelme, és hogyan lehet ebben gyakorolni magamat, ahogyan Pál is fölhívja rá a figyelmet. Az Istennek a félelme nem félelem Istentől. Amit már nagyon sokszor beszéltünk, hogy az Isten félelemben nem az van benne, hogy félek Istentől, és rettegek tőle, és benne van egy ilyen, egy olyasfajta kép, ami a bosszúálló és ítélkező Isten képe, ami nem a szeretet teljes, odaadó Istent mutatja be, hanem valóban az ítélő Istent. Nem. Az Isten félelem az nem erről szól. A Yirat Elohim kifejezés egy nagyon plasztikus kifejezés a Héberben. A Yirat szó annyit jelent, hogy tisztelni, félni, és ez a Yirat szó valójában a roe ra'a szóból származik, ami annyit jelent, hogy látni, nézni, figyelni. Vagyis, ha én Istenfélelemben járok, és ezt gyakorlom, és ez válik részemmé, akkor látom Istent, figyelem Istent, nézem Istent, látom Istennek a szavát, látom Istennek a törvényét, látom Istennek a cselekedeteit, a bizonyságait, látom Istennek az ígéreteit, és az ígéretek beteljesedését is. Figyelem az ő tetteit, az én életemben, a másik életében, és ezáltal a figyelés által tudok épülni. Ezáltal a figyelés, rátekintés, ránézés által tudok épülni. Erre szólít fel Timóteus által minket Pál, hiszen erre bíztatja Timóteust, és ezáltal valójában mi is, nekünk is szóló üzenet ez, aki Krisztus testében élünk és járunk, és szolgálatot végzünk, hogy gyakorold magad az Isten félelemben. Na de mi az a gyakorlás? Hogyan gyakoroljam én azt, hogy folyamatosan rátekintek Istenre, folyamatosan nézem, figyelem az ő szavát, az ő törvényeit? Ez a róla szó még annyit is jelent, hogy megmutatkozni és láthatóvá válni. Vagyis aki Isten félelemben jár, és Isten félelemben él, azon megmutatkozik Isten. És abban Isten láthatóvá teszi saját magát. Abban láthatóvá válik Istennek a szava. Láthatóvá válik az életén Istennek a törvénye. Így válik ő maga Isten bizonyságává, és az ígéretek benne, az ő életén beteljesednek. Aki Isten félelemben jár, az bizonyság ennek a világnak. Az Isten bizonysága, és Isten teszi magát láthatóvá azon az emberen. És ugyanakkor ez vissza is hat, én is láthatóvá válok. Láthatóvá válok Isten előtt. Ez most egy kicsit furán hangzik talán, hiszen Isten mindent lát, és mindenkit lát, és mindenről tud. De ott van ennek a szónak a másik jelentése is, megmutatkozni, megnyilvánulni. Ott vagyok Isten jelenlétében, megmutatkozom, megnyilvánulok az ő jelenlétében, és ő számon tart, ő figyel, ő néz, ő lát engem. Ez az Isten félelem oda-vissza működik. Én látom Istent, én figyelek rá, én nézem őt, ő lát engem, ő figyel rám, ő néz engem. És akkor, hogyan is gyakoroljam ezt? A következőképpen fejezi ezt ki a héber szöveg. Azt mondja, hogy a te lelkedet emeld föl, avasd föl azokra a cselekedetekre, amik az Isten félelmet munkálják. Akkor most még egyszer. A te lelkedet avasd föl olyan tettekre, olyan cselekedetekre, ami Istennek a félelme. Nagyon érdekes, mert ebben semmi gyakorlat nincsen. Semmi olyan kifejezés nem áll, ami azt mondaná, hogy rutinszerűvé váljon a te Isten félelmed. Gyakorold magadat a kegyességre, szó szerint a héber szövegből így adható vissza, emeld föl a te lelkedet az Isten félelemben való tettekre, cselekedetekre. Érdekes ez a szó összetétel, illetve ez az egész mondatszerkezet, ugyanis itt ennél a felemelésnél a hanok szó áll, ami annyit jelent, hogy fölszentelni, fölavatni. Ez a szónak az elsődleges jelentése, és ebből származik a hanuka kifejezés is, ami ugye fölavatást, fölszentelést jelent. És elsődleges jelentésében ez a szó annyit jelent, hogy fölszentelni, fölavatni, használni valamit. Vagyis átadni, egészen oda tenni Isten elé, fölavatni, fölszentelni, az oltára föltenni, és csak a másodlagos jelentése ennek a szónak az, hogy begyakorolni, és a begyakorlás által használni. Az elsődleges mégis a föltenni, fölavatni, fölszentelni, felemelni a te lelkedet az Isten félelemre. És itt egy újabb érdekes momentumhoz érkeztem, amikor olvastam az igét. A lelkemet. A lelkemet kell az Isten félelemben fölemelni, hát nem a szellememet. Miért a nefes szó szerepel itt, és miért nem a ruach? Azért, mert az túl egyszerű lenne. A szellemben való istenfélelem az nem követel olyan nagy munkát. Az egyszerű. Azt az ember megteszi. Elfogadom Krisztus váltságművét, elfogadom, hogy Isten az örökkévaló Isten. Mindent elfogadok, mindent megteszek, és kész. De mindezt kivitelezni a lélekre, na az a munka, az a cselekedet, amikor a szellemem Isten félelmét a lelkemre is gyakoroltatni kell, és a lelkemre is át kell ültetni. Amikor a gondolataimban, az érzéseimben, az akaratomban, a vágyamban kell ott lennie annak, hogy látom Istent. Hogy az érzéseimben látom, hogy ez isteni, és Istentől van. Hogy a vágyaimban érzem, és tudom, hogy ez isteni, és Istentől van. Hogy az akaratomban, a gondolatomban, a érzületemben, a lelkem összes részében, a tudatomban érzem, tudom, meggyőződök arról, hogy mindaz, amit teszek, ami cselekedet, az Istentől van, és abban benne van az Isten félelem. Kicsit azt mondanám, hogy az elméletet könnyű megtanulni. A szellemben való Isten félelem, mondhatnám, az elmélet. A gyakorlati rész, amikor mindezt kivitelezed a lelkedre, a lelki síkon, az érzéseiden, az érzületeden, az akaratodon, a vágyadon, a gondolatodon, mindenen, benne van az Isten félelem. Az ottani részeken, az ottani síkokon átjárja a lélek legelrejtettebb, zegzugosabb részeit is az Isten félelem. És azokban a részekben a lelked elrejtett, vagy éppen jelen való részeiben megjelenik az Isten félelem általi cselekedet és tett. És ez bizony, ahogy ez a szó is jelzi, ez a peulla szó, ami megjelenik, hogy a cselekedetekben jelenjen meg Isten félelme, ez bizony annyit is jelent még, hogy munka. Igen, ezért meg kell dolgozni. Ezért meg kell küzdeni. Meg kell küzdeni napról napra. Ez egy folyamat. Belekerülsz egy folyamatba, és gyakorlattá válik. A lelked szintjén megélt Isten félelem a gyakorlat. Elméletben, szellemben tudod, hogy mit kell tenni. Tudod, hogy Isten erre mit mond, figyeled, látod, nézed. És aztán a lelked síkján, a lelki síkon meg kell, hogy ez nyilvánuljon. Úgy, hogy kiviteleződik már a cselekedetekben is. A lélek és a cselekedetek így ezen a szinten összekapcsolódnak, összefüggenek. Amit kigondolsz, már megteszel. Amit érzel, megteszel. Amit tudsz, megteszel. Szinte elválaszthatatlan e téren a lélek és a test. És itt most a testet kifejezetten arra értelmezem, ami a cselekedetet véghez viszi. Az Isten félelem tehát a lelkedben kell, hogy részé váljon, mindennapos részé váljon. De ez csak úgy megy, ha fölszenteled, fölavatod a lelkedet, ha fölteszed, fölavatod az érzéseket, nem elnyomjuk, és nem a szőnyeg alá rejtjük, és beseperjük, hanem föltesszük, fölavatjuk oda, ő elé, hogy lássa. Oda tesszük ő elé, hogy lássa, hogy figyeljen rá, hogy nézze meg Isten, vizsgálja meg, és ezáltal én is Isten félelemben tudom tenni a dolgaimat, érezni az érzéseimet, gondolni a gondolataimat. És akkor menjünk tovább a 8. versre. Ebben a szemszögben, és ebből a szemszögből, hogy vajon miért alakulhatott ki az a kép, hogy a test gyakorlásának kevés haszna van, és vajon miért alakulhatott ki ezáltal az, hogy tulajdonképpen a páli levelekből szinte teljesen el lett nyomva a test. A testi érzések, a testi vágyak, a testi kívánságok szinte már bűnösként lettek titulálva. Holott vannak Isten szerinti megszentelt testi vágyak, testi kívánságok és testi érzések. És mégis valahogy úgy le lett nyomva ez az egész test fogalom, hogy a test, mint olyan, az rossz. Hogy a testből származó gondolatok, érzések, mint olyanok, azok rosszak. Azok már gonoszak, már eleve nem lehetnek Isten szerintiek. Meg kell különböztetnünk a testet a testtől, ugyanis a bibliai héber kétféle kifejezést használ a testre. Az egyik az a holt test, a halott test, aki már elhalt, és a teteme tulajdonképpen a teste, és azt úgy írja le, hogy guf. A másik pedig az élő test, amiben a vér kering, tehát áramlik a vér, ami ugye az életnek a jelképe, az pedig a baszár. És itt ennél a szövegnél bizony a guf szó szerepel, vagyis a halott test. Hogyha pedig így értelmezem ezt a részt, akkor tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, megpróbálom most egy picit szó szerint fordítani, felolvasnám ezt a héber szöveget, és mondom a fordítást. Ki be peullot ha guf, tiszkatér me át mizár. Ez pedig annyit jelent, hogy mert a holt cselekedetek nagyon kevés fizetséget adnak. És itt nincs szó testről. Nem a test cselekedetei azok, amik rosszak, hanem a holt cselekedetek. Ugyanis itt a holt test szava szerepel, mint a guf, ugye az a holt testnek a jelképe, és ez a holt test tulajdonképpen annyit jelent, hogy valami halott, valami már nem él. Kész, vége, bezárult egy szakasz, nincs folytatás. Vagyis a holt cselekedeteknek, a holt cselekedetek azok, amik nagyon kevés fizetséget, bért adnak. És itt tulajdonképpen meg lett személyesítve ez a bér, tehát itt a szövegben szó szerint egyes szám második személyben áll, amit még helyesebben úgy tudnék fordítani, hogy a holt cselekedetekben, vagy a holt cselekedetek által beszegődsz, vagy bérbeállsz valami igen kevés csekélységért. Vagyis, hogyha olyat gondolok, és olyat érzek, vagy olyat látok, vagy olyat tapasztalok, vagy olyan dologhoz kezdek hozzá, vagy olyat akarok, aminek nincsen folytatása, amiben nincsen élet, amiben nincs benne Isten fölavatása, amit Isten nem avat föl, nincs benne az ő hanukja, ahogy itt az első szakaszban is olvastam, nincs ott az a fölavatás, az az isteni fölavatás, hanem megreked valami, bezáródik valami, és élettelenné lesz, annak annyira csekély a fizetsége. Ez a nagyon kevés, ez tulajdonképpen egy olyan kifejezés, hogy a kevésnek is a kevés se. Mondhatni, hogy semmi. Egy értéktelen semmiség, csekélység. És ez a kevésség, ez még egy igei fokozatban úgy is szerepel, hogy bizony ez megkevesít. Tehát, hogyha te a volt cselekedeteket teszed, és véghez is viszed, és azokban vagy, akkor az téged lefogyaszt. Hogyha olyan a gondolatvilágod, vagy az érzésvilágod, ami nem visz tovább, és nincs folytatás, akkor lesorvaszt. Azt érzékeled, hogy a lelked elkezd sorvadni, elkezd kevesedni, elkezd fogyni. Ellenben, ha az Isten félelemben te felemeled a lelkedet, akkor mi történik? Károly itt azt mondja, de a kegyesség mindenre hasznos, meglévén benne a jelenvaló és a jövő életnek ígérete. És itt akkor ismételten visszatérnék a héber szövegre, hogy összefüggésében lássuk. Igen. És akkor a héber szöveg azt mondja, hogy Istennek a félelme pedig fölemelt téged, nem leépít, hanem fölemel. Pontosan olyan kifejezés állít, hogy segít téged. Segít téged mindabban, amihez fordulsz. Na most akkor, hogy is van ez? Az Isten félelem nem hasznot hoz, és itt ezt a haszon szót szeretném most egy kicsit mellőzni, mert ugye a testgyakorlásánál is ez szerepel, hogy a testgyakorlásának kevés haszna van, ellenben a kegyesség mindenre hasznos. Mellőzzük egy kicsit ezt a szót. Ugyanis nem haszonról és nem profitálásról van szó, hogy most gyarapodunk és mindenben épülünk és halleluja, hanem pontosan arról, hogy van, ami lesorvaszt, mint a holt cselekedetek és a halott dolgok, lesenyvesztenek, de az Isten félelem mit csinál? Segít. És itt azt mondja, hogy segít téged mindabban, amihez hozzáfordulsz, és ennek a bére, vagyis ennek a fizetsége, ennek a fizetsége jelen van ebben az életben, és az eljövendő életben. Jelenvaló és jövő életet említ itt Pál, de mégis valahogy ez a héber kifejezés, ez a hajé haolam haze, az annyit jelent, hogy ennek az életnek és ennek a világnak az élete. Tehát ebben a világban való élet, és hajé haolam habá, az eljövendő világban való élet. Mit tesz, és mire jó? Azt mondja, hogy ennek a fizetsége már itt lesz. Nem azt mondja, hogy majd a mennyekben megkapod a jutalmat az Isten félelemért. Azt mondja, hogy már ennek a fizetsége itt, ebben a világban, hajé haolam haze, ebben a világban, amikor élsz, már meglátszódik, már meg lesz. És mindenben segít, hozzájuttat ahhoz, amihez fordulsz. És ezen is elgondolkodtam egy picit, hogy működik ez? Tényleg, aki Isten félő ember, annak az élete valóban erről szól? És azt kell, hogy mondjam, hogy igen. Az Isten félő ember Amihez hozzáfordul, abban viszi őt előre Isten. Miért? Azért, mert nem fordul olyanhoz, ami nem Istentől való. Azért, mert Istenre néz, Istent figyeli, Istent látja, és éppen ezért mindaz, amihez fordul, abban Isten segíti. De abban a pillanatban, amikor nem Istenen keresztül, Isten által nézem azt, amihez fordulok, akkor ne várjak segítséget. Akkor ne várjak előrejutást. Az Isten félő ember mindig Istenre néz, Istent látja, és pontosan ezért van haszna, ha már visszatérek Károlyhoz. Pontosan ezért hasznos az Isten félelem. De nem tetszik nekem ez a szó. Inkább használnám azt, hogy segít. Az Isten félelem mindenben segít, amihez fordulok. Már itt, ebben a világban, ezen a földön, és majd az eljövendő világban is. És akkor még hagyj vegyem hozzá a 9. verszakot is, ami azt mondja, igaz ez a beszéd, és méltó, hogy mindenképpen elfogadjuk. És itt úgy szerepel, hogy igaz ez a beszéd, és minden embernek, minden emberhez eljutott. Minden ember tudja. Minden ember tudja, hogy van Isten, minden ember ismeri a Bibliát, mindenkinek megvan erre a lehetősége. Ez nem csak a kiváltságosoké. Ez mindenkié. Mindenki láthatja Istent. Miért? Mert kinyilatkoztatta magát. Kinyilatkoztatta a szavát, az igéjét, a törvényét, a bizonyságait. Mindent kinyilatkoztatott Krisztusban. Krisztusban ott van az Isten félelem. Aki Krisztusé, az Isten félő. Aki nem féli Istent, aki nem látja. Hogy ne folytassam. Kemény szavak. Pál egy racionális ember volt, és nem egy érzelmi túlfűtöttséggel átitatott ember. Nagyon racionálisan és nagyon keményen szóltak a szavai, és ma ezeket sajnos már eléggé érzelmi síkra terelik, és a túlhevítettség érzetét próbálják megfogni Pál szavainak. Holott nem. Pál azt mondja, igaz ez a beszéd, és eljutott minden emberhez, hogy befogadja azt. Azt is mondhatnám, hogy nincs mentséged. Nincs mentséged arra, hogy nincs Isten félelmed. Nincs mentséged arra, hogy azt mondod, hogy te nem látod Isten akaratát. Te nem látod, hogy mit akar ő a te életedben. Mert Isten kinyilatkoztatta, Isten megmutatta, Isten odaadta, itt van. Itt már csak az a kérdés, hogy elfogadjuk-e? Hogy elfogadásra érdemessé teszed-e már magad, hogy igen, elfogadom. Itt azt mondja, hogy méltó, hogy mindenképpen elfogadjuk. Már megint ez a méltóság. Már megint ez a felsőbbrendűség. Szó sincs erről, hogy méltó. Ebben a szövegben az van, hát davar, hát zed, emet hú. És ez a beszéd igaz. Vya atta le kol adam le kablo. És eljutott minden emberhez, hogy befogadja azt. Nincs itt méltóság, nem kell neked méltónak lenni arra, hogy te elfogadd Isten igéjét. Eljutott, ki lehet nyilvánítva, és csak annyi a dolgod, hogy befogadd, annyi a dolgod, hogy fölavasd, hogy fölszenteld, és élővé váljon. Ne legyen holt test, ne legyen halott cselekedet, ne legyen guf, ne legyen megrekedt és berekedt és betokosodott gondolatod, érzésed, Ne legyen ilyen elhalt lelkületed a vágyaidban, az akaratodban. Ne legyenek halott dolgok. Legyen benne élet. Legyen benne vérkeringés. Azáltal, hogy látod Istent, hogy nézed Istent, hogy figyeled Istent, és ezáltal megmutatkozik rajtad, és láthatóvá válik rajtad. És azért zárásképpen ennek a hetedik versnek az első része is megmosolyogtatott, nagyon megtetszett, különösen most ez a megfogalmazás, ahogy itt a Károli Bibliában áll. A hetedik vers első mondata, a szentségtelen és vénasszonyos meséket pedig eltávoztasd. És ez a vénasszonyos mese tetszett a legjobban, de viccet félre valóban, mi is ez a szentségtelen és vénasszonyos mese? A gonosz mesék, a gonosz és már is mondom ennek a további jelentéseit, az elpártolást, az elszakadást tápláló mesék. És mesék, amik ugye nem valóság alapúak. Vagyis az elszakadást és az elpártolást tápláló meséket távoztasd el magadtól. Ne legyen hozzá közöd. Úgy, mint ahogyan, és most akkor nézzük, hogy kik is ezek a vénasszonyok, hiszen nem a idős asszonyokat bántja itt, hanem úgy, mint az idős és öreg asszonyoknak a jajveszékelését, a panaszát. Itt nem magukról az idős hölgyekről van szó, és azoknak a eltávoztatásáról és kirekesztéséről, hanem bizony tudjuk, hogy vannak azok a jajgatós, búbánatos, panaszáradatos emberek, akik csak a rosszat, csak a negatívat, csak a rosszat, a panaszt, a bánatot, a bút, a jajgatást tudják árasztani magukból. Ezeket távoztasd el. Honnan? Nem a köreidből, hanem a lelkedből. A lelkedből söpört ki a bút, a bánatot, a jajgatást, a panaszt, mert ezek táplálják olyanok, mert ezek olyanok, amik táplálják és szülik meg ezeket a hamis, elpártolós meséket. És itt a mese szóra tulajdonképpen a történetek, elbeszélések állnak, amik, hát úgy is mondhatnám, hogy némi valóság alapúak, de javarészt fiktívek. És azért, ha belegondolunk, elég sokszor hallunk ilyeneket. Nem kell messzire menni. Ezotéria, okkultizmus, stb. Távoztasd el. Mesék. Távoztasd el, és legyen ott az Isten félelem. Hidd el, elég neked. Hidd el, elég neked. Hiszen ez a legnagyobb, amit az ember kaphat és megélhet. Látom Istent. Nem kellett már holmi zagyva mesék, holmi jajgatások, hogy jaj, 2015-ben megjósolták, hogy mi lesz. Meg megjósolták, hogy ekkor meg akkor lesz a világ vége. És jönnek a búk, a bánatok, a jajgatások és a panaszáradatok. Szükség van erre? A lelkednek? Te nézd Istent. Te figyelj Istenre. Te lásd meg az ő szavát, az ő akaratát. És akkor minden, amihez fordulsz, mindenben a segítségedre lesz. Ebben a világban, és az eljövendőben is. Ez egy hatalmas ígéret, és egy hatalmas bizonyosság. Meggyőződés afelől, hogy mindent, amit teszek, Isten jelenlétében, Isten szeme előtt teszem. Kegyesség gyakorlása? Nem. Nincs itt szó kegyességről, nincs itt szó kegyelmeskedésről, Nincs itt szó arról, hogy egymáshoz hogyan viszonyuljunk, és hogyan hajuljunk le egymáshoz, és hogyan könyörüljünk egymáson. Nincs itt szó ilyenről. Itt Isten félelemről van szó. Abban légy ott, abban erősítsd a lelked, az Isten félelmet. Emeld föl a lelkedben, szenteld föl, avasd föl az Isten félelmet. Mert ez az, ami fizetség, ez az, ami érték. Minden más halott dolog gyakorlása annyira értéktelen, annyira csekély fizetséget ad. Az Isten félelem az, ami előre visz. Az Isten félelem az, ami gazdaggá tesz. Mind szellemben, mind lélekben, és fizikálisan is megadja mindazt, amire szükségem van, ami kell. Kegyesség gyakorlása? Nem. Az Isten félelem gyakorlása. Az legyen előttünk. És ebben az egy kifejezésben, az Isten félelemben benne van a kulcs, megvan a kulcs, ez egy kulcsmondat, egy kulcskifejezés minden egyes páli aranymondásra, amit nagyon sokszor félreértelmezünk, nagyon sokszor kicsúsztatunk. Ugyanis Pálnak a szavai, bármennyire is úgy tűnik, hogy a gyülekezeteknek szól, és a gyülekezetekben az emberek egymáshoz való viszonyulásáról szól, Pálnak a szavai nem arról szólnak, hogy egymással hogyan éljünk, hogy egymás felé hogyan gyakoroljunk kegyességet. Nem arról szól, hogy egymás felé hogyan legyünk irgalmasok, hogy egymás felé mit jelentsen a hit, hogy egymás felé milyen legyen a bizalom. Nem. Hanem arról szól, hogy Isten felé milyen legyen a hitünk, hogy Isten felé milyen legyen a bizalmunk, és Istennek milyen a kegyelme mi felénk. Nem ember és ember közötti kapcsolatokról ír Pál, amit mi nagyon-nagyon sokszor ember és ember közötti kapcsolatokra vonatkoztatunk, hanem Isten és ember közötti kapcsolatról. És itt úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos pont, mert pontosan itt csúszunk el, pontosan itt lehet kisarkítani Pál szavait, hogy elvisszük az embertől emberig síkra. Tereljük vissza Isten és ember közötti síkra. És akkor megértjük, hogy a kegyesség nem más, mint az Isten félelem. És az Isten félelem már nem ember és ember közötti kapcsolatról szól, hanem Isten és ember közötti kapcsolatról. És így Pálnak a szavai és tanácsadásai pontosan a hívő életre, Isten és a köztem lévő kapcsolatra adnak útmutatást. Mint ahogy Timóteusnak is, így adott útmutatást. Ehhez tartsd magad. Ez a beszéd az igaz. Ne foglalkozz mással. Az Isten félelemben járj. Ne azzal foglalkozz, hogy mások mit tesznek mások, hogy élnek mások, mit mondanak. És még itt vissza is csatolnék a 6. versre. Ezeket, ha elejükbe adod az atyafiaknak, Krisztus Jézusnak jó szolgája leszel, táplálkozván a hitnek és jó tudománynak beszédeivel, amelyet követtél. Ezeket. Vagyis az Isten félelmet. Az Isten félelemnek, az Isten látásnak, Isten látásának, Istenre való figyelésnek a szavait, ezt kell továbbadnunk. Nem a módszereket, nem a hogyanokat, ennyit. A kegyesség ennyit jelent. És sajnos rossz ez a szó, nincs itt szó semmi kegyességről. Isten félelemről van szó. Ebben lehetünk egyek. Ebben lehetünk egyek, mert egy felé nézünk. Egy irányba nézünk. Egy valakit látunk. Egy valakire figyelünk. Nem egymást, nem egymásra, nem a hogyanokra. Egy valamire. Egy valakire. Lássuk Istent. figyeljük Istent, nézzük Istent, és ezáltal megláthatjuk egymást is. Így fogjuk tudni látni egymást is, így fogjuk tudni érezni, figyelni egymást is. De előbb Istenre kell figyelnünk, hogy aztán meglássuk a másikat. Figyeljük. Kegyesség? Nem. Nem kegyesség. Istenfélelem. Legyen bennünk meg az Istenfélelem.